Bíboros úr, püspök urak, elnök urak, kedves testvérek, köszönöm a megtisztelő fölkérést, az órámat kitettem, mert ugye mindnyájan megszoktuk azt, hogy időkeretek között élünk és mozgunk. A rendszerváltást követően a Magyarok Világszövetségének újra alakuló kongresszusára kaptam meghívást, talán az itt lévő lelkész testvérek közül is nehányan. 3 nap kongresszusi központban, és a legvégére, amikor már bizottsági ülések is vannak, volt az a kis blokk beépítve, hogy mit adhatnak az egyházak a magyarságnak. Összejöttünk, ott körülbelül 30-an lelkészek innen-onnan, Balczó András volt a koordinátorunk, mondta 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, aki 5 percnél többet beszél, azt leszedem. Én is elkészítettem az 5 perces kis listámat, hogy mit ad a katolikus egyház, egyházam, a magyarságnak is mit adott. És ahogy hallgattam az első kollégát, második, harmadik kollégát, mindenki mondta a leltárt. Kórházat, múzeumot, szeretetszolgálatot. És kezdett bennem összeomlani a meggyőződés, hogy nekem itt szólni kell, mert olyan unalmas lesz az én leltáram is ezek után. És még oda keveredtem, Szentlélek Úristen, gondolom ismerik, néha belenyúl az ember agytekervényeibe, és azt mondta, hogy hát Jézus Krisztust. Na most legtöbben ugye gyakorlott szónokok vagyunk, és tudjuk, hogy hogyan változik a hallgatóságnak néha ugye a véleménye. Éreztem, hogy na hát ez a pap se tudja, hogy a szószék és a Magyarok Világszövetsége rendezvénye az hogy függ össze. Aztán tompítottam a helyzeten, mert kezdtem mondani én is a leltáramat, aminek az oka Jézus Krisztus. És tulajdonképpen erről szeretnék beszélni. Akkor valahogy Zoli fölkért erre, és úgy lista utána, kik lesznek még, ugyanez a kérdés, hogy lehet itt nem igazán unalmasan szónokversenyt rendezni, vagy a szokott felekezeti vetélkedőt, hogy ki mennyit tud mondani a saját kincseiből. Igyekszem ezeket elkerülni, és bocsássák meg, hogy most kicsit kötetlenebbül, és nyilván nem az egyházam nevébe, hanem csak a saját személyes nevembe, igazából tanúságtételre szeretnék vállalkozni a hitemmel kapcsolatban. Ugye a kongresszusnak, ennek a fél napnak az a témája, hogy az egyház a társadalom lelke. Sok mindent tanultunk, tudjuk a leckét, de hogyan éltük át? És engedjék meg, hogy egy 20 évvel ezelőtti tavaszi, kora tavaszi telefonra nyúljak vissza. Egy Vas Csaba nevű úr hívott föl káplán szobámba itt Budapesten, nem ismertem az urat, közös ismerősökre hivatkozott, meg volt a konspirálás. Ő volt a Hazafias Népfrontnak abban az időben, azt hiszem, a pártitkára. Nem szoktam békegyűlésre járni, soha életemben nem voltam, de aztán kiderült, hogy másról van szó, mert Posgai Imre folytatja útját. Mikor aztán az első megbeszélés létrejött, akkor derült ki, hogy valami fiatal csoport politikát akar csinálni, és bajba lesznek. Kell gyorsan egy ifjúsági fórum a Noé után, hiszen talán tudjuk, hogy nem sokkal előtte alakult meg a Nagy Családosok Országos Egyesülete. Ennek üzenetértéke van a magyar többpárti rendszer és a civil társadalom szempontjából. Hirtelen megszületett a KIM. Megnyugodtam, amikor egy református kollega is jött, meg egy evangélikus is. Aztán az ifjú bélyeggyűjtőktől kezdve mindenki össze lett ott hívva formálisan, és a KISZ reform szárnyával is kiegyeztek, miszerint jöjjön létre a MISZOT. Kérem, ez az az idő, amikor még nincsen több pártrendszer. Ne felejtsük el. Arról már mindenki beszél, hogy itt gazdasági reformot, kapitalizmus nehéz lenne csinálni több pártrendszer nélkül. Miért meséltem ezt el? Mert a Jóisten megajándékozza az embert olyan élményekkel, amelyek meghatározóak, és ekkor próbálhatja ki, hogy azt, amit a szívében horzott, én 47-es születésű vagyok, ha úgy tetszik a diktatúra kezdetével egyidős, hogy mit jelent az egyházam a mai társadalomban, nem csak gettóban. Aztán a közösségeimmel, azokkal a fiatalokkal, akikkel Budapesten egyetemistáskodtunk, Antal kormányt kellett menni segíteni, hiszen mindenki elment biztonsági sofőrtől államtitkárig abban az első induló rendszerben. De a kérdés továbbra is izgalmas számomra, és azért köszönöm a mostani meghívást, hogy hogy is van ez, hogy az egyház Jézust kínálja? Megvan az autonómiája a világiaknak a társadalom építésére, szó se róla. De marad-e Jézusból valami ebben a történetben? Kérem, 20 év van mögöttünk a rendszerváltás kezdetei óta. És az egyház a kereszténységét hogyan hordozta ki? Mit éltünk át, amiket építettünk az eszközeikkel, a lehetőségeinkkel? A hit a kérdés. Persze a tanítványi magatartásnak jönnek aztán a következményei. Elnök úr szavai is erre utaltak. Mit jelent a keresztény tanítványi magatartás a társadalomba? Mi van a kezünkbe, kihez tartozunk, és mi van a szívünkbe? Ezek számomra a kérdések, és gondolom mindnyájunk számára. Még egy élményemet hadd meséljem el. Egy soha meg nem jelenő interjú kötetet kezdtünk a barátaimmal csinálni. Pár évvel ezelőtt egy egyházi intézményben dolgoztam, és elkezdtük körbejárni a nyugat-európai katolikus testvéreket. Alaposan kiválasztottunk 3 franciát, 3 németet, osztrákot ezekben az országokba, és azt a kérdést tettük föl bőséges beszélgetés keretében, hogy mondjátok. A második világháború után nektek volt Marshall terv. Volt sok minden. Volt pénzetek, pénz, paripa, fegyver. Csináltatok egy tisztességes Európát, potyázunk is a pénzetekre. No, de hova lett 2000-re a hit? Ez egy durva megfogalmazás, mert ugye ex oriente lux, keletről jön a kereszténység, hát tudjuk, hogy a rendszerváltáskor azért a keresztények és az egyházaink nem voltak azért 100%-os mártíriából kikelő állapotban, tehát volt itt saját véleményünk a viszonyainkról, és mindenki a következőt mondta el, kivétel nélkül. Kérem, valóban nekiugrottak a keresztények böcsülettel a jóléti társadalmat fölépíteni. Neki gyürkőztek. Csak közben az egész az akció irányába ment el, és a hit bázisáról elmozdultak az emberek. A következő generációknak Jézus Krisztusról már gyengén beszéltek, nem illett erről beszélni. Pontosan az a zavar támadt Európában, amit én egy kicsit a Magyarok Világszövetsége ülésén tapasztaltam, amikor brutálisan kimondja az ember, hogy a cselekedeteink oka maga a kapcsolat Jézus Krisztussal, és ennek kicsit harsánynak kell lenni. Tudjuk, hogy a polgári viselkedés szabályai bizonyos illetlenségeket, meg egyebeket is ismernek és nehezen tolerálnak, de 2000-re ez egész Európában egyértelmű. Kérem, ha mi a nyugati demokráciákhoz fel akarunk zárkozni, akkor nézzük meg, hogy ők milyen utat futottak be, és hova jutottak. Az utóbbi időben, baráti körben és egyebekben, gondolom ön is, mint én is, sokat beszéltünk arról, hogy mi is volt a diktatúra. A fiataloknak már magyarázni kell, és az ember a saját élményeként meséli a történeteket, és akkor látja, hogy fogalmuk sincs, akkor jövök rá, hogy egy éves volt 89 előtt. Tehát ez ma már történelem. Lehet itt a részletekkel foglalkozni csúnyán és szépen is, de az igazán izgalmas a hitben föltett kérdés. Miért engedte meg az Úristen ennek az országnak, hogy 45 után az oroszok rákültek, és ugyan Bécstől egy kicsit visszajöttek, de nem mentek tovább, és nem lehettünk mi egy normálisabbnak tűnő társadalomalkotásnak a részesei. Elaludt az Úr? Magára hagyott minket? Ezt nem szokta tenni. Az Úristen tulajdonképpen próbát tett. Tehát, ha nem úgy reflektálunk a korábbi időszakaszra, hogy a próbatételnek mindig van isteni, prófétai üzenete, akkor kár volt az egészet átélni. De mi az üzenet? Hát mi történt? A diktatúrában mi szokott történni? Elveszik a dolgokat, a szabadságot, az intézményeket, sok mindent, a pozíciókat. Lehet, hogy kellett az egyházainknak ez az út. Tehát hálásak is lehetünk bizonyos értelemben a keresztért az Istennek. De mit akar ezzel mondani? Öreg harcos, nézd meg, hogy ragaszkodsz-e közbe hozzá, és szolidáris vagy-e a másikkal. Mert ha megértettük a diktatúrának ezt az isteni üzenetét, akkor a jelen diktatúráiban, amit lehet fogyasztói diktatúrának hívni, szekularizált világnak, globalizációnak, sok csúnya szavunk van ugye a problémás helyzetekre, ugyanezt a kérdést akarja Isten kommunikálni felénk. Ragaszkodsz-e hozzá, mersz-e erről beszélni, éled-e ezt a kapcsolatot, megtértél-e? És ebből a pozícióból fedezett fölé, hogy ki a másik. Kérem, az isteni parancs ebbe az irányba és ebbe az irányba. Másunk nincs. Az egyháznak tulajdonképpen azt hiszem nincs mása. Hogy aztán aktuálisan éppen mennyi a pénz, hány intézmény, mennyi közösség, az már az élet gyakorlata. Kérem, gyönyörű előadások következnek utánam, és az előadók is nyilván kiválóak. Én most eléggé kevéssé térnék ki a gyakorlatra, és tőlem azt hiszem azt várták a szervezők, hogy inkább a lelkét próbáljam egy-két szubjektív ponton megfogni a történetnek. Húsvét után vagyunk pár nappal. És ha azt mondom, hogy az egyház, az ország lelke, akkor azt kell mondani, hogy van örök élet. Ezt azért kell hangsúlyozni, és kérem, ne érezzék megint hittanórásnak a történetet, de ha mi keresztények beszélünk a itt létről, az e világ dolgainak a súlyát, ennek a fényébe kell néznünk. Erről nem hallgathatunk. Tehát megvan a jelentősége, megvan az autonómiája a földi életünk szakaszának. De az csak az örök élet fényében lehet nézni. Az örök életben, és gondolom a hittanoktatásban egyébként sokszor küszködünk ezzel, nem az az izgi, hogy tovább megy az ember élete, hanem ott az Úrral közösségben leszünk, a Szent Háromságos világban. Tehát nekünk a társadalmat Isten valóságáról kell meggyőzni, és az, hogy tartozzanak hozzá, vegyék észre a valóságot, figyeljenek rá, és ebből lesz teljes életük, nem másból. Pápáink sorba írják a szenzációs, nekem legalábbis rendkívül tetsző enciklikákat, és egyre inkább erre a kérdésre összpontosítanak. Ki az Isten? Tehát nem személytelen a történet, hanem személyes kapcsolat. Ez a társadalom kulcsa. Isten országa már itt van közöttünk. Na de ezt újra meg kell élnünk. Ez nem intézményesíthető végül is. Persze az egyház közösségének megvan a maga intézményrendszere. Hogy abban mi történik Istenre figyelésben, abból következik, hogy mi történik az emberi szolidaritás útjain. Tehát mi tanúi vagyunk a halálon átmutató életnek, gondoljunk bele, hogy egy haldokló civilizáció egyrészt, ahol a szenvedésnek is megvan a értelme és helye. Erről beszélni másoknak, de nem csak beszélni, hanem a saját életünkben megtapinthatóan megmutatni. Na hát az egy izgalmas üzenet Magyarországon és azon kívül is. Tehát a tét maga az élet, a teljes emberi élet. És ez nem a templomok belvilágának a kérdése, hanem egy társadalom élet erejének a problémája. Mit gondol halálról, szenvedésről, ilyen típusú ajándékdevienciákról? Hogyan reagál erre, és hogy tud meghívni valakihez? A másik, amire úgy érzem, hogy a mi haldokló civilizációnkban, elbizonytalanodott civilizációnkban az egyházaink figyelmeztethetnek, az, hogy az élet szíve az ünnep. Kérem, ha az ünnepek őrei vagyunk, és nyilván az Istennel ünnepelt élet őrei, akkor rendkívül sokat üzenünk. Sokat cikkeznek a pláza jelenségről, a fogyasztói örömökről és boldogságról. Hadd ne menjek ebbe bele, mert nyilván a belső fogyasztás, a külső fogyasztás, az ahhoz kötődő adók, a munkaalkalmak, ezek mind igazán izgalmasak. Nem ezzel el akarok beszélni, nem egy primitív világostorozás most a feladatunk. De az ünnep a maga tisztaságával, ahol a lényeg, a személyesség, az Isten üzenetének a meghallgatása, a lélek megnyílása, az öröm, a közösség egyszerűen tapasztalható. Na ennek vagyunk az őrei. Ugye mi katolikusok mindig morgunk, amikor azt mondja valaki igazolván, hogy a jó keresztény, hogy kérem, megszoktam nézni a húsvéti körmenetet. Hát ez is szép, na de hát hol van ez az ünnep átélésétől? A liturgia, a maga gyönyörűségével. Én most természetes az Istent ünneplő közösség, mint a remény jele értelmében idézem föl az egyik javaslatunkat a társadalomnak. Persze bikva nyelven beszélünk, a gesztuseink sokszor nehezen érthetőek, sok mindent le kell fordítani. Amikor a magyar parlament annak idején megalkotta az új ünneprendet, hát tudtuk, hogy október 23-a csak bekerül, március 15-e nem volt kérdés, Szent István tájékán pedig azért így úgy otthon voltunk, azért érdekes volt számomra, és meg kellett fogalmazni, hogy vajon az állami nemzeti ünnepeink, a hazaszeretethez kötődő ünnepek, hogy függnek össze az Isten ünneplésével, milyen modelleket adnak. Nyilván sok pénzzel lehet nagy rendezvényeket csinálni az utcákon, de ha az nem belülről történet. Ugye az első október 23-a megünneplése azért csalódást jelentett a forradalmi generációnak. Utána volt is tanácskozás, engem is hívtak, mint ilyen ifjúsági ügyekben mozgót, hogy vajon mit hordoz ez a generáció? Halált? Szabadságérzetet? És mi lesz március 15-ében, ha nem lehet majd lögdösődni a rendőrökkel a Petőfi szobornál? Hát mik a gesztusaink, a kultúrán gesztusai? Hova kössük a lovunkat az ünneplésben? Ezek már a szabadság kérdések. Igen, és itt jön az ünnepléssel kapcsolatban, azt hiszem megint egy üzenet, hogy a szabadságot ugye kétféleképpen nézhetjük. A valamitől való szabadság. Ezt szereti a liberalizmus. Mi sem szeretjük a diktatúrát, és akkor nyakunkra ülnek. De a keresztény üzenet az élet központjában azt mondja, ha élni akarsz, és teljes életet akarsz élni, akkor a valamihez való szabadságodat fogalmazd meg, és a szabad döntés. Azt hiszem, minden jelenlévő lelkész testvér erről prédikált húsvétkor. És ezért jelenthetett a szolgálatunk, az ige szolgálatunk is nagyfokú reményt azoknak, akik megértették a szavunkat. E köré épül az élet nagy részt. Ki képes ünnepelni, azaz társadalmi életet produkálni, alternatív társadalmat? Most a keresztények közösségeit értem az alternatív társadalom alkotóinak. Kérem, akik érett személyek, minden nyegességükkel együtt. Mikor katekéziseket tartunk, és a teremtés könyve előjön, hogy Isten férfit teremtett és nőt teremtett, és miért a hölgyeket, hogy a nők egyenjogúsága, tudom, azért, hogy szeressék egymást. Hűségesen és örökre. Tehát amiben nekünk meg kell élni, ha úgy tetszik, odaélni mások elé a modellt, az a házasság, mert a család erre épül, fölfele, lefele generációkban. Tehát a harmadik tétel, ha úgy tetszik, a társadalmi önazonossággal számoló ember az, aki érett személyiség. Ezért kell az iskoláinkat védeni, ehhez kell törvényeket alkotni, a szülők jogaira vigyázni, és mindazt tudjuk, amit a keresztény testvéreinknek itt a parlamentben, a szavazataikkal és a kormányprogramban, ellenzéki programban hordozniuk kell. Ezt várjuk el tőlük. Ez a keresztény üzenetnek a lényege. Gondolom, majd Semmilyen Zsolt fog beszélni az egyház társadalmi tanításáról, és erre is építeni fog. Nagyon visszafogott voltam, hogy ne kaszáljak bele teljesen az ő mondandójába. Hogyan lehet ma sokszor gyenge eszközállománnyal, akár csak a felekezeti iskoláinkba, a plébániai gyülekezeti közösségekben a fiataloknak ezt a tapasztalatot adni, hogy vágyják ezt? Hát ettől fő a fejünk. Ugye én nagyjából úgy látom és gondolom egyetértenek velem, hogy az elmúlt 20 évben azokat az intézményeket az egyház átvette, megalapította, létrehozta, és véres verejtékkel működteti, amiben ezt a munkánkat ki tudjuk fejteni. Talán most jön egy olyan 20 év, amikor ennek a belső minőségére és a hitben való erősítésére sokkal jobban oda kell figyelni. Különben nincs hozzá jogunk. Nincs hozzá jogunk. Tomka Miklós barátom egy alkalommal csinált egy számítást, ő okos szociológus, mindenhez ért, és azt mondta, hogy kérem, hogy is van ez a nagy családrendszer? Sok gyerek születik nálunk, a Noé. Hát az a csapat azért keresztényekből áll, és gondolom jó páran vannak itt közülük. A mi kis populációnk, amik ezekben a családokban születő gyerekeket jelentik, 15 év és 20 év múlva körülbelül hol lesznek a magyar társadalomban? Hát a középosztályban, mert a zöme értelmiségi. És elkezdett számításokat végezni, hogy körülbelül ez mekkora réteg. És ha jól emlékszem, ez egy magánbeszélgetés és nem hivatalos adatból származó következmény, elég érdekes lesz a kérdés, hogy azokért, akikért most küszködünk, a gyerekek, a fiatalok, akikbe a keresztény világ valóságát át tudjuk valahogy adni, szabadságuk van elfogadni és elutasítani. Milyen világot fognak tovább élni? Lehet, hogy mindenki meghal körülöttünk, de ezek darabszámra itt vannak. Tehát mit adunk tovább, ha a társadalmi változásokat nézzük? Elkötelezettségre tudjuk-e őket nevelni, vagy csak és értük élünk? És ez nagy különbség. Nagy különbség. Illő tehát, hogy bátrabban javasoljuk mindenkinek, aki bármelyik felekezet, bármilyen rangú keresztény, hogy a hitének ezeket a konkrétságait, az Istennel való kapcsolatot és az ebből fakadó szeretetet, mert a humanista szeretet is szeretet, de az nem Istenről szól, és mi egyházi küldetésből adódóan Istenről szóló ember szeretetben kell, hogy otthon legyünk. Bátrabban kell meghirdetni. Persze, hogy erről hol beszélünk, milyen körülmények között, milyen gesztusokkal és egyebekkel, hát ez mindig bölcs megfontolásokat igényel. Pár évvel ezelőtt, egyik kormányváltás után, a közelmúltban elkezdtek azok a Szent Jónást végző nénik fölszaporodni, akik a gyűlölködésről számoltak be. Ezzel persze semmi titkot nem árulok el, senkit nem árulok el. És rendes, jámbor, csoszogós valaki. Hát mi az, hogy gyűlölködés? Kezdtek visszakérdezni a témára. Hát X politikusnak, meg Z politikusnak a képét se bírja a tévébe látni, és hát ő bizony keményen gyűlölködött. Minden alkalommal azt adtam neki leckének, hogy ellenség szeretett, és imádkozni érte. És a kérdés sokszor az volt, hogy muszáj? Ha tovább megyek az érett evangéliumi személy témájában, akkor azt kell mondanom, hogy ebben a társadalomban, itt és most küzdhetünk mi nagyon sok mindenért, de ha Jézusi ellenség szeretetet nem értettük meg, ami nem a fegyverletétel, hanem a szív megőrzése a másik számára, akkor nem tudunk Kárpát-medencei békét a nemzetiségeink között, nem tudunk tulajdonképpen a politikai vitáinkban és egyebeinkben igazi, normális evangéliumi magatartást produkálni. Lehet, hogy ez nem elég hatékony, de tudomásul kell venni, hogy a keresztényeknek nem minden megengedett a cél, nem szentesíti az eszközt. Nekünk tehát a programunk egy szebb új világ építésében és a szolidaritás rendszerében mindig kell, hogy hordozza az ellenség szeretetet. Beszélhetünk mi agresszióról, ami a televízióban a gyereinket fenyegeti, az iskolába. Meggyőzni őket másképpen csak a Krisztustól szóló megtérés alapján lehet. Még egy utolsó szempontot szeretnék, amit úgy gondolom, hogy az egyházam kínál, és sokat lehetne még ide sorakoztatni, most csak néhányat, ami a kedvenc vesszőparipám hoztam elő, és gondolom mindnyájunknak vannak ilyen kis gumimókusai. Sokszor halljuk, hogy globálisan gondolkodni és lokálisan cselekedni. Mit adhat az egyházam a magyarságnak? Hál' Istennek, a keresztényeknek a nemzetközi kapcsolatrendszere jó. Tudjuk, hogy mennyi segítséget kaptunk, mennyire lehet a hitben csereberélni, egymást erősíteni. Tehát, ha mi okosan akarunk magyarságban gondolkodni, akkor mindig figyelni kell és figyelmeztetni kell arra a testvéreinket, hogy de a nagyvilágnak vagyunk a részesei. Az, hogy a gólya éppen itt pottyantott le bennünket, ez Isten titka. De valamelyik testvéremet mondjuk Párizs világában. Tehát nagyon kell figyelni az egyház történéseiben itthon a nagyvilág egyházainak és világának a történéseire. Nagyon könnyen beszűkülünk, és csak a magunk kis világának a babaszobáját próbáljuk okosan és jól berendezni. Erre maga a megváltó figyelmeztet bennünket. Menjetek az egész világra, és tegyetek tanúságot arról, hogy a nagy egység gondolata. Kérem, senki nem gondolta volna, hogy egyszer Kelet falai leomlanak, és az a nagyon biztonságosnak tűnő rendszer megszűnik, ilyen hirtelen, és hát nem igazán kellemes módon. Amikor tehát mi a nagy keresztény szolidaritást hordozzuk, akkor a magyar testvéreinknek a nyitott szívűségét is próbáljuk képviselni. És ezt az ország házában mondom, abban a házban, amely Nagy Magyarországra lett tervezve. Kicsit nagy is. Tudjuk, hogy ez egy vizenyős talaj alattunk, és éppen ezért egy beton pajzson áll maga az egész épület. Állandó szivattyúk is működnek, hogy ne süllyedjünk el. Tele vannak a folyosók a magyar történelemnek gyönyörű alkotásaival, és hát megcsinálták szépen a szoborfejeket is, a foglalkozásokat. Nemzetiségek irányában is el lehet gondolkozni ezen a téren. Tehát amikor ennek a háznak a szimbolikáját gondolom végig, és ugyan nem ide tervezték, de végül is történelem fintoraként ide került a Szent Korona, ami nem csak korona, hanem a tetején ott van a kereszt is, akkor azt kell gondolnunk, hogy világot építeni, és ezt kell elsősorban képviselnünk. Jézusban kell nagyon tudatosan. Ezt tudjuk kínálni a mai társadalomnak. És minden világi testvérünknek és lelkész testvérünknek az egyházába megvan a maga autonóm civil hivatása, a szakmája, ahogy ezt teszi. Erről szólnak ezek a szobrok is, amik itt vannak kint a felsőház előtti részeken. Amikor tehát ennek a reményteli néhány gondolatnak, hiszen az ember szíve tele van reménnyel, jó helyzetben és rossz helyzetben is próbáltam megfogalmazni ezt a kis eszmefuttatását, akkor köszönöm, hogy önök vannak. És nekem személyesen is testvéreim, és valahol a maguk helyén ugyanazt látják és teszik, amit kaptunk a jó Istentől. Köszönöm szépen a lehetőséget, Isten áldja önöket!